Kedves testvérek, ma este a János evangéliumát fogjuk tanulmányozni. Csodálatos bevezetése van, az a bizonyos prológus. Felolvasom most ezt, ez az első fejezet, első 18 verse. Kezdetben volt az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és ezt hirdette, ez volt az, akiről megmondtam, aki utánam jött, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Testvérek, a Biblia tudomány mai álláspontja szerint ez az evangélium Krisztus után 100 körül keletkezett, és elsősorban annak a kornak számára született. Ha tehát meg akarjuk érteni ezt az evangéliumot, először körül kell néznünk egy kicsit abban a világban, 100 körül, mi volt a külső világban, és mi volt az egyházban. Három problémát mutatok fel, több is volt persze bőven, de ez a három szinte a középponti probléma volt, aminek az ismerete nélkül nem lehet igazán a János evangéliumát megismerni. Az egyik probléma az volt, hogy nem jött vissza Jézus, pedig nagyon várták. Ez a reménység volt a motorja a missziónak, hogy siess megtérni, mert talán ma éjjel már visszajön Jézus, és nem jött. És múltak az évtizedek, gondoljuk el 100, tehát már 70 esztendő telt el az ő itt léte és eltávozása között, és meghaltak egymás után az apostolok és az első atyafiak. És itt van egy nagyon jellegzetes vers, ami azt a helyzetet pontosan leírja. A Péter második leveléből olvasok néhány mondatot. A Péter második levele a legkésőbbi levél az Új Szövetségben, 120 körül keletkezett, tehát a János evangéliuma után keletkezett a Péter második levele, a Biblia tudósok szerint. Most figyeljük meg, hogy Péter második levele mit mond. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Tehát 120-ban ennek a levél írójának fáj az, hogy gúnyolódnak most már egyenesen, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, minden maradt a régiben. És ha tovább olvassuk ezt a levelet, kitűnik belőle, hogy ennek a levél írónak volt egy megoldási javaslata, sőt, kettő is, hogy mi a magyarázata annak, hogy nem jött el Jézus. Az első az, hogy hát Istennél ezer esztendő annyi, mint egy nap, tehát ne számolgassunk földi években, hogy holnap jön, lehet, hogy holnap jön Jézus, de ez esetleg ezer, vagy több ezer esztendőt jelent, ez az egyik magyarázat. A másik pedig az, itt van, ami Urunk türelmét üdvösségnek tartsátok, tehát hosszan tűr, mert nem akarja, hogy elkárhozzanak az emberek, és ezért meghosszabbította Jézus visszajövetelének a terminusát. Na hát ebből ennyit vegyünk ki, hogy probléma volt Jézus visszajövetelének a késlekedése, és ez egy súlyos teológiai probléma volt, és megoldást kerestek rá. Ez, amint hallottátok, egyfajta megoldás, de hát lehet más megoldást is találni, és rá kényszerültek más megoldásra, és a János evangéliuma is egy másik fajta felelet arra, hogy mi a magyarázata annak, hogy Jézus nem jött vissza úgy, olyan hamar, ahogyan ők remélték. Tehát 100 körül ez egy fájdalmas probléma volt az egyházban, hogy miért késik Jézus. És mondom, erre többféle magyarázat volt, a János evangéliuma egy egészen eredeti, újszerű magyarázat erre a problémára. A második adat, amit érdemes szemügyre venni, az, amit a teológusok így mondanak, hogy a früh katolicizmus, a korai katolicizmus. A század vége felé kialakulóban volt már az egyháznak a szervezete és a dogmatikája is. Szervezetében egyre nagyobb hangsúlyt kapott az, amit a németek így mondanak, das Amt, a hivatal. Kialakult az, hogy a diakónus, a próféta, a püspök, és lassan a püspöki tekintély nőtt, és kialakult a katolikus egyház. Tehát a római katolikusoknak igazuk van, hogy a Bibliában már benne van az ő egyház szervezetük. Tehát ezt így mondják, hogy a század vége felé kialakult a früh katolicizmus, aminek az egyik jele tehát a hierarchia volt, a másik pedig az úgynevezett sakramentalizmus. Nőtt a sakramentumoknak a jelentősége, keresztség, úrvacsora. Mind a kettőt úgy nevezték görög szóval, pharmakon athanasiás, a halhatatlanságnak a gyógyszere. Aki megkeresztelkedett, az üdvösséget elnyerte. Aki urvacsorázik, az a halhatatlanságnak a kenyerét eszi. Tehát egy sakramentalizmus felé ment a keresztény egyház. Ez volt a második jellegzetesség ennek a kornak. A harmadik, most már a külső világra kitekintve, egy bizonyos szinkretizmus, egy hatalmas vallási egyveleg, amiként egy nagy római birodalom alakult, és ebben összefolytak, összemosódtak a gondolatok, a filozófiák, a vallások. Egy hatalmas vallási egyveleg hódította a birodalomban. Ennek a két fókusza, két kristályosodási pontja volt egyrészt a Mitrász kultusz, Perzsiából, Iránból jött, római katonák hozták, itt Magyarországon is van emléke a Mitrász kultusznak, de egészen Spanyolországig elvitték a légionáriusok ezt a titokzatos misztérium vallást. Ez egy megváltás vallás volt, bikáknak a vérét kellett ontani, azzal bekenték egymást, titokzatos ilyen beavatási szertartások voltak. Ez volt az egyik ilyen kristályosodási pont, hódított a Mitrász kultusz az egész impérium minden térségében. A másik pedig a görög filozófiának a elcsenevészedett maradványa, ami szintén egy filozófiai egyveleg volt, a gnózis. A gnosztikusok, akik az ismeretre esküdtek, minden az ismereten fordul meg. Mind a kettő hatalmas riválisa volt a keresztény missziónak. A mitrász kultusz is, meg a gnózis is szinte-szinte elnyelte a kereszténységet, mert ezeknek volt valami feleletük, akkor, amikor a keresztjén felelet elhalványult. Ezt ki kell mondani, hogy a század vége felé leállt a motor. A keresztény missziónak a motorja leállt. Mert amint mondottam, a missziónak a motorja az volt, hogy jön, hamarosan jön Jézus. Tehát nem jön. A keresztény missziónak a fénykorában tulajdonképpen nem volt se múlt, se jelen, csak jövő, és pedig közeljövő, hogy ezt a kicsi időt már ki kell bírni, mert hamarosan jön Jézus. De nem volt történelem szemlélet, nem volt a jelennek értékelése, nem volt idő szemlélet, nincs idő. Rövidre van szabva az idő, ahogy mondja is az ige. Rövidre van, és nincs többé idő, mert megjön Jézus, és nincs tovább. És ha ez a motor leáll, akkor mit tud mondani a kereszténység? Na most a baj az volt, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak az ügye, az egész ügye, tanítás, szenvedés, halál, föltámadás, az egész ügye hozzá kötődött ehhez a motorhoz. Jézusnak az egész ügye hozzá kötődött ehhez a motorhoz, ő volt az, aki meghalt, mennybe ment, de jön hamarosan, és hogyha nem jön, hogyha már gúnyt lehet űzni a visszatérésből, akkor mi van a Jézus ügyével, ha ilyen szorosan oda volt kötve az eszkatológiához? Tehát ez volt a századforduló táján a teológiai probléma, hogy lehet-e leválasztani a Jézus ügyet az eszkatológiáról. Ez egy hallatlanul nagy probléma volt, hogy leválaszthatatlanul össze van kötve a parúziával, a Jézus visszajötelével a Krisztus ügy, vagy netán el lehet képzelni a Krisztus ügyet az eszkatológia nélkül is. Amint hallották a testvéreim, Péter levele görcsösen ragaszkodik a régi eszkatológiához. De igen, az azért az meg lesz csak türelem, vagy akár ezer évig türelem, de az változatlanul érvényes, hogy hamarosan jön vissza Jézus. Péter második levele, mondom, 120 táján még kétségbe esetten, bocsánat, hogy így mondom, kétségbe esetten erőlteti a régi eszkatológiát, mert úgy érzi, hogy ez oszthatatlanul, leválaszthatatlanul össze van kötve Jézus ügyével. Tehát igenis jön Jézus, csak várjátok, várjátok türelmesen, mert ebben is az Isten szeretete van, hogy nem jön. Tehát mondom, egy magyarázat még mindig oda köti a Krisztus ügyet az eszkatológiához. Nos, a János evangéliumának a hallatlan novuma, a hallatlan vakmerő újítása, hogy leválasztotta a Krisztus ügyet az eszkatológiáról. És alkotott egy olyan írást, amelyik a Krisztus ügyet elmondja újszerűen, most már eszkatológia nélkül. Újszerűen ez azt jelenti, hogy a gnózis nyelvén mondja el, de azt mondja el a gnózis nyelvén, hogy nem gnózisról van szó a kereszténységben. A szavak a gnózisból valók, a dualizmus, sötétség, világosság, halál, élet, és Isten és Sátán. A tipikus gnosztikus feszültségek benne vannak, de a gnózisnak a nyelvén mondja el, hogy itt mérhetetlenül többről van szó a mi ügyünkben, mint a gnózisról. Egyébként ezt előtte már megcsinálta Pál apostol a maga módján, mert Pál apostol pedig, amikor teológizált, a zsidó rabbinisztika módszereivel bizonyította be, hogy nincs igaza a rabbinizmusnak. Pál ugyanúgy használta a rabbinisztikának a metodikáját, mint a többi farizeus írástudó, és ezzel a módszerrel bizonyította, hogy nincs igaza a rabbinista teológiának. Hát ugyanez ismétlődött meg ebben az evangéliumban a gnózis terminológiájával, mondja el a szerző János azt, hogy többről, mérhetetlenül többről van szó, mint a gnózisról. Nos, az első fejezetre visszatérve most már néhány részletet elmondok. A prológustól elindulva aztán hát mérhetetlenül sok érdekes, izgalmas részlet van, amire nem tudunk sajnos rövid óra alatt kitérni, de amennyit lehet, próbálok besűríteni. Tehát a prológusról azt mondják a Biblia kutatók, hogy ennek az őse egy gnosztikus himnusz volt. Egy tipikusan gnosztikus himnusz volt, amelyikben arról van szó, hogy fent a mennyei világban a logosz, ez egy tipikusan görög és gnosztikus fogalom volt, a logosz az Istennél volt, aztán leszállott, aztán elvégezte a munkát és visszament. Ez volt a gnosztikusoknak a teológiája. Az Isten a követét elküldte a bukott világba, a követe hirdette az igazságot, a világosság jelent meg, sőt az élet jelent meg a küldödben, elvégezte a szolgáltat, aztán visszament. Ez a gnózisnak röviden a teológiája. Egy ilyen gnosztikus himnuszt vett munkába az evangéliumnak az írója, és hogy úgy mondja, megkeresztelte. Beleszerkesztett olyan mondatokat, amelyek már túl vannak a gnosztikus gondolkodáson, és amikben a tipikus keresztény gondolkodás szólal meg. Most csak két részre utalok, amelyikben túllépett az eredeti gnosztikus himnusz keretein. Az egyik az, hogy keresztelő Jánost beleszerkeszti ebbe a himnuszba. A másik pedig az a hallatlan vakmerő mondat, hogy a logosz inkarnálódott, testé lett. Ez a gnosztikusok számára botrány volt, mert ők tipikusan azt mondták, a szellemi világ és az anyagi világ, majd erre kicsit még visszatérünk. Tehát ezen a két ponton egészíti ki az eredeti himnuszt, ez a prológus, és egy kicsit maradjunk ennél, hogy keresztelő János. Érdekes, hogy ellentétes adatokat mond keresztelő Jánosról a szinoptikusoknak a három evangéliuma és János. Figyeljük csak meg, két igét tegyünk egymás mellé. A Márk 1-ben ezt olvassuk. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába és kezdte hirdetni az igét. Tehát figyeljük ezt a kapcsolást. János működött, fogságba vetették, onnan kezdve kilépett Jézus a nyilvános működés színterére. A János evangéliumának a harmadik fejezetében viszont ezt olvassuk, hogy Jézus elment tanítványaival együtt Judea földjére, ott tartózkodott és keresztelt. Ez is egy fantasztikus adat, hogy Jézus keresztelt. Aztán később visszavonja, negyedik fejezetben János ezt, de most menjünk tovább. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, az emberek oda mentek, megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. Expressis verbis, világosan kimondja. János még nem volt börtönbe vetve. Márk szerint akkor kezdte Jézus a működését, amikor börtönbe vetették. Na hát ennek nyilván megvan a történeti összefüggése. Nevezetesen az, hogy János keresztelő János körül egy egész mozgalom, egy vallásos megújulási, mondhatjuk ébredési mozgalom bontakozott ki, és az erő teljesen működött annyira, hogy az is rivalizált a kereszténységgel. A János tanítványok ütköztek Jézussal és a Jézus tanítványaival, erre finoman utal a János evangéliuma, amikor is arról van szó, hogy feszültség támad a Jézus tanítványa, meg a János tanítványa között. Amint mondottam az imént, a János 3-ban arról van szó, hogy Jézus a tanítványaival együtt keresztelt, de a negyedik fejezet már visszavonja, és azt mondja, meghallották a farizeusok, hogy Jézus több tanítvány szerez és keresztel, mint János, ám bár nem maga Jézus keresztelt, hanem a tanítványai. Visszavonja, hogy Jézus maga nem csinálta, de a tanítványai csinálták, tehát még messze megelőzően a keresztség parancsolatának, amely a legutolsó időben történt, a mennybe menetel napján a Máté evangéliuma szerint. Itt már keresztelnek. Na mondom, ennek most nem megyek bele a részleteibe, az összefüggés az, hogy ténylegesen Jézus mozgalmával egyidejűleg élt a keresztelő János mozgalma. Keresztelő János sokan egyenesen messiásnak tekintették, és gyülekezeteket alapítottak János, keresztelő Jánosnak a neve körül, és itt tisztázni kellett, hogy milyen viszonyban van hát keresztelő János a Jézus mozgalmával. És itt olvassuk, ez a János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat, lévitákat küldtek hozzá, hogy megkérdezzék, ki vagy te, akkor vallott, nem tagadott, ezt mondta, én nem a Krisztus vagyok. Megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy? Kijelentette, nem az vagyok. Proféta vagy? Nem. Ki vagy? Választ kell adnunk azoknak, akik ide küldtek. Erről így felett, én a kiáltó hangja vagyok a pusztában. És aztán később mondja, neki növekednie kell, nekem alább szállanom. Na, ez tehát utal arra, hogy az első időkben bizony volt a zsidóságon belül feszültség a János mozgalma és a Jézus mozgalma között. A szinoptikusok elintézik egyszerűen úgy, hogy amikor börtönbe vetették, akkor kezdte Jézus. János pontosabban emlékezik vissza, és azt mondja, hogy egy ideig együtt voltak, és János bizonyságot tett arra, hogy az Isten báránya megjelent Jézus személyében. Tehát ez a prológusba már belekívánkozott, hogy világos beszéd legyen, hogy mi a kapcsolat a két messiás között, mert mondom, Jánost is messiásnak tekintették az ő tanítványai. A másik, amit mondottam a prológusban, ami olyan botrány volt a görögök számára, az, hogy az ige testé lett. Logos sarx egeneto, hús testélet. És ez azt jelenti, hogy nem mellesleg megtestesült, vagy látszólag megtestesült. Aztán később így filozofáltak, vagy teologizáltak az úgynevezett doketisták. Azt mondták, hogy úgy tűnt, mintha az isteni szellem belement volna egy embernek a húsába, vérébe, de ez csak látszat. Csak egy edénybe úgy volt, mint ahogy a vízbe olajat töltenek, azért az elkülönül egymástól. Hát a Jánosnak a bizonyságtétele egy egészen kemény bizonyságtétele, hogy nem csak mellesleg megérintette a hústestet, hanem belement úgy, hogy minden sejtje, mai szóval így mondhatnánk, minden sejtje isteni volt. Nem a szelleme, a gondolkodása, a teológiája, a csodatevő hatalma a Szentlélekben, nem. A húsa, a bőre, a csontja, a sejtjei is Istenné testesültek itt ebben a világban. És hogy milyen keserű küzdelmek voltak ez ügyben, arra érdemes a János levelére visszalapozni, mert János levelében ezt a küzdelmet egészen élesen találjuk. Sok hamis próféta jött el a világba, olvassuk az 1 János 4-ben. Sok hamis próféta jött el a világba, az Isten lelkét, erről ismeritek meg, hogy amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek nem vallja Jézust, az nem Istentől van, ez az antikrisztus lelke. Tehát nem kevesebbet mondottak ebben a küzdelemben, mint az, hogy aki ezt nem fogadja el, hogy nem csak megérintette az anyagot, hanem úgy belement, hogy azonosult az anyaggal az Isten, aki ezt nem vallja, az antikrisztus. Félelmetes. És ez mutatja, hogy micsoda küzdelmek voltak az első nemzedékekben, teológiai küzdelmek. Nos, hát mondom, a prológusban már itt van ez a kategórikus kijelentés, hogy az ige a logos testé lett. Na tehát azt hiszem kezdik érteni a testvérek, hogy ez a bizonyos János evangéliuma, ez az egész evangéliumot újra fogalmazta, mint mondottam, majd erre visszatérünk, hogy leválasztva az eszkatológiáról, újra fogalmazta, és nem beszél messiásról, hanem logoszról. Mert a messiás semmit nem mondott a görög világnak, a messiás sokat mondott a zsidóknak, zsidó keresztjéneknek is még, de a mindenestül görögöknek, rómaiaknak, idegeneknek semmit nem mondott, de a logosz az a akkori művelt ember gondolkodásában ismeretes, hétköznapi fogalom volt. A logosz sokkal gazdagabb jelentésű szó, mint az, hogy ige. A logosz jelenti az értelmet, a dolgok értelmét, a dolgoknak a rendjét, és a dolgok rendjének a megfogalmazását. De itt nem a hangokról, betűkről van szó, hanem mögötte az isteni rendről, logika, ismerjük a magyar variánsokat, tehát a logosz jelentette az egész világ mindenségnek az okos szerkezetét. Ha megkérdeztek egy görög embert, hogy hogy van szerkesztve ez a világ, hát azt mondta, logikusan. A logosznak a rendjében. Nos, ez az evangélista újra fogalmazza a dolgot, a názáreti Jézus nem a zsidók messiása, ez teljesen elhanyagolja szinte ezt a részét a dolognak, hanem újra fogalmazza a Krisztus ügyet ilyen módon, hogy az, akiről beszél, nem nevezi néven a prológusban érdekes módon Jézust, az, az a valaki, akiről én beszélek majd a továbbiakban, ő volt a logosz. Ő Istennél volt, Isten volt, és ő benne teremtetett minden, őre jár nézve, ő általa mondja más fogalmazásban Pál apostol. Na, ennyit tehát a logoszról, bár mondom, minden szavát érdemes volna nagyító alá tenni, de hát erre persze nincs időnk, hanem menjünk tovább, és vessük fel a következő nagyon fontos kérdést, hogyan viszonyul a János evangéliuma a szinoptikusokhoz, a másik három evangéliumhoz. Aki csak felszínesen olvassa az evangéliumokat, az is kell, hogy észrevegye az óriási különbséget az első három és a negyedik között. Az első három egymással nagyon testvéri kapcsolatban van, szinte szó szerint. Ismétlődnek a történetek, tanítások az első háromban, de a negyedikben valami vadonatúj gondolatmenet, valami vadonatúj dolog születik. Hogy viszonyul ez a negyedik az első háromhoz? Már az egyház atyák érezték, a legelső teológusok már a második században érezték az egyház atyák, hogy itt valami rendezni, tisztázni való van, és akkor jöttek különféle gondolatokkal. Például az egyik ilyen tetszetős válasz a kérdésre az, hogy János kiegészítette a szinoptikusokat. És ebben sok minden van, mert valóban vadonatúj anyag van a János evangéliumában, ami nincs benne a szinoptikusoknál, és nincs sok anyaga a szinoptikusokéból a János evangéliumában. Tehát bizonyos értelemben lehet úgy tekinteni, hogy kiegészítette, ami hézag volt a szinoptikusoknál, például a keresztelő János ügyet részletezte, amit elnagyoltak a szinoptikusok, és itt tovább. Tehát az első felelet az, hogy a János evangéliuma kiegészíti a szinoptikusokat. Egy másik felelet már kritikusabb, és ez azt mondja, hogy a János evangéliuma korrigálta a szinoptikusokat. És emellett is, sok igét lehet felhozni, megint nincs rá persze időnk, vannak adatok, amelyek egészen másként vannak Jánosnál, mint a szinoptikusoknál. Közismert, hogy Jánosnál az a templomtisztítás Jézus működése elején van, a szinoptikusoknál Jézus működésének a végén van. És egymás után lehetne mutatni a különbségeket. Aki felületesen olvassa, az nem veszi észre, hogy a Jézus halálának a napját másként időzíti János, mint a szinoptikusok. Héberül a Niszán havában történt a keresztre feszítés, és a szinoptikusok úgy mondják, hogy a keresztre feszítés Niszán hónapjának a 15. est napján történt, Jánosnál meg a 14. Egy nappal előbbre hozza János, és nagy a valószínűsége, hogy ő időzíti jól Jézus keresztre feszítésének a napját, mert a másik már belelóg minden estől a Páska ünnepbe. János szerint az előző este ették a vacsorát, és előző napon feszítették keresztre Jézust. És még sok mindent föl lehetne hozni annak a bizonyítására, hogy korrigált talán János azért írta meg, hogy helyre igazítsa a nem egészen pontos adatokat. De ezt se fogadják el mostanában a biblia tudósok, hanem azt mondják, hogy egy vadonat új alkotás, amelyik mögött van a hagyományoknak az ismerete. János evangélista ismert sok mindent az evangéliumi hagyományokból, de számára nem az volt a fontos, hogy jegyzőkönyvszerűen leírja a hagyományokat. Röviden így lehet a különbséget mondani, hogy nem följegyezte azt, hogy mit tett és mit mondott Jézus, hanem itt van a döntő különbség, Jánosnál az volt a fontos, hogy megmagyarázza, hogy mi volt az értelme, mi volt a jelentősége annak, amit Jézus tett és cselekedett. Tehát Máté, Márk, Lukás nagyjából mit tett, mit mondott Jézus. János, mi volt a jelentősége azoknak, amiket Jézus tett, és éppen csak néhány csodát, néhány mondatot vagy kijelentést vesz a hagyományból, és hosszasan magyarázza, hogy mi a jelentősége azoknak, amiket Jézus tett. Tehát teljesen szabadon használja a hagyományos anyagot, és nem az a célja, hogy még pontosabban írja le, amik történtek, hanem hogy mindannak, ami történt, mi az értelme. Ne felejtsük el, megint mondom, 70 esztendő telt el meditálásban, imádkozásban, szentlélek áldásokban, 70 esztendő telt el Jézustól Jánosig. E 70 esztendő alatt érlelődött a kereszténységnek a gondolkodása, és egy egészen eredeti gondolat jelent meg a János evangéliumában. Na, mondottam azt, hogy leválasztva az eszkatológiáról. Hát ezt nagyon sokáig kellene, erről külön szemináriumot kellene tartani, hogy hogy is van ez. Mert itt nyugodtan fejemre olvashatjátok, én is tudom ezeket az igéket, hogy viszont meg van írva. Mert az az érdekes Jánosnál, hogy meg van írva az eszkatológiát tanított evangélium, viszont meg van írva benne itt-ott az eszkatológia, a hagyományos, a nagyegyházi eszkatológia is. Mindjárt két példán, mint tipikus példán mutatom, bizonyítom ezt. Azt mondják a biblia tudósok, hogy a Jánosnak az eredeti, annak, aki azt a vadonatúj evangéliumot írta, annak az egész eszkatológiája igazából az, hogy nem a jövőbe kell tekinteni, hogy majd jön most. Ez az eszkatológiátlanítás, hogy nem a jövőbe tekint, azt mondja, hogy most van itt az üdvösség, és ennek az egyik legszebb igéje a János 14-ből, a 23. vers, Jézus ezt mondotta: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Ez a parúzia. Oda megyünk, és szállást veszünk. Mi kell még ezen túl? Ott van a Fiú, ott van a Szentlélek, ott van az Atya, oda megyünk hozzá. Ez a János evangélistának a látomása az üdvösségről, hogy aki hiszi Jézust, szereti Jézust, megtartja a parancsolatát, azt az Atya is szeret, és oda megyünk, és vele leszünk. Kész, nincs tovább. Itt van az üdvösség. Mondom, ezt aztán még sok igével lehetne bizonyítani, ez szinte a legszebb. De hát ennek a fejezetnek az első mondatai is csodálatosak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, az én Atyámnak házában sok lakóhely van, elmegyek, helyet készítek, aztán magamhoz veszlek titeket. Ez tulajdonképpen a halál, nem az eszkatológia. Helyet készítek nektek, aztán egyenként, hogy úgy mondjam, magamhoz veszlek titeket. Nem azt, hogy a világ vége. Nem, meghaltok szépen, és én magamhoz veszlek titeket. Előre megyek, elkészítem a helyet. Ez a Jánosnak a eszkatológiája. Na most erre lehet ellenigéket mondani, hogy viszont meg van írva, és mindjárt, hogy elétek menjek, és segítsek nektek a vitában. Itt van például az 5. fejezetben ez a mondat. Hatalmat adott az Isten Jézusnak, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Ez egy futurológiai, vagy futurumban elmondott eszkatológia. A halottak meghallják a hangját, jönnek, és üdvözülnek, elkároznak, nem a hit alapján, hanem a cselekedeteik alapján. Akik a jót cselekedték, azok az életre, akik a rosszat cselekedték, azok a kárhozatra. Tehát ugyanebben a Jánosban benne van a hagyományos egyházi eszkatológia is. Mi a magyarázata ennek? Na hát ez a legizgalmasabb dolog az egész János evangéliumában. Erről kell még mondani valamit. Nevezetesen azt, hogy megszületett az a bizonyos János evangéliuma, az eszkatológiátlanított evangélium, és az botrány volt a nagyegyház számára. Egyfelől gyönyörködtek benne, hogy milyen csodálatos vallomás ez Jézusról, másfelől visszautasították, hogy de hát nem azt vallja, amit a nagyegyház vall. És a történelemben ezt ki lehet tapogatni, hogy óriási viták voltak, hogy bevegyék-e Jánost a kánonba, vagy ne vegyék be. Mert azt mondották, arra pláne az eredeti János, azt mondták, ez egy gnosztikus írat. Igaz, hogy Jézusról beszél, de ez egy tiszta gnosztikus tanítás. Nem kell. Egy-két évszázad telt el az atyák között ebben a vitában, hogy kánonba való, vagy nem a kánonba való a János. Na hát, aztán az történt, hogy egyháziasították az eredeti Jánost. Egyháziasították, ami azt jelenti, hogy beiktattak a szövegbe olyan mondatokat, amelyek elfogadhatóvá tették a nagyegyház számára is. Tehát ez a koncepció, hogy hiszem Jézus, szeretem Jézust, jön hozzám az Atya, Fiú, Szentlélek, és üdvösségben vagyok most, és nincs mire várni, ezt nem lehetett elfogadni. Ez hozzá kellett tenni azt, hogy majd meghalsz szépen, aztán hallod a szavát, aztán föltámadsz, aztán jön az ítélet, és ha jót tettél, üdvözülsz, ha rosszat elkározol. Be kellett iktatni. Ezeknek a beiktatásoknak a következtében aztán elfogadhatóvá lett a nagyegyház számára. Egészen egyértelmű erre nézve a 21. fejezet, amelyik mindenestül későbbi hozzátoldás. Figyeljük meg, a 20. fejezetben befejeződik a János evangéliuma. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Vége, be van fejezve a könyv. És akkor jön a 21. fejezet. Egy vadonat új fejezet, amelyik aztán megint csak azt mondja, hogy a tanítvány, aki bizonyságot tesz erről, és megírt ezeket, tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. A 21. fejezet a vak ember számára is világosan egy későbbi hozzátétel. És ennek megvan az értelme, hogy miért kellett ezt a fejezetet hozzátenni. Itt Péter apostolnak a primátusáról van szó, erre megint most nem térhetek ki. Tehát ez, mondom, a vak számára is világosan bizonyítja, hogy valaki munkába vette az eredeti Jánost, és például hozzátette egy fejezetet, de hogy közben is beiktattak ilyeneket, arra egy másik példát csak úgy kapásból, bocsánat, hogy így mondom, amikor Nikodémussal beszélget Jézus, akkor az újjászületésről beszél, és azt mondja Jézus, ha valaki nem születik víztől és lélektől, az nem látja Isten országát, nem mehet be. Ez, hogy víztől, ez miért kellett oda? Ha valaki nem születik lélektől, az nem megy be. Ez volt az eredeti János. A Szent Lélek segít minket az Isten országába. Ám de a nagyegyházon, ahó, akkor partszakadás lesz. A víz, a keresztvíz. Hogyan lehet szent lelket kapni? Tessék megkeresztelkedni. És akkor kaptok szent lelket. Tehát ezt az egy szót beszúrták, és ezzel már egyháziasították a dolgot. Az eredeti Jánosnak volt vakmerősége, azt mondta, hogy a lélek által. Hogyan történik az újjászületés? Szent lélek által. De ez gyanús volt, ez veszélyes volt. Tényleg veszélyes. Mai napig is el kell ismerni egy püspök számára ilyet mondani, hogy a lélek elég az újjászületéshez, nem. A sákramentum, a keresztség, a víz is kell. Aki nem születik víztől és lélektől, az nem megy be. Szépen bekerült a kánonba. Én annak az alapján állok, hogy viszont meg van írva. Én gyönyörködöm abban, hogy Jánosnál van egy ilyen eszkatológia, és viszont meg van írva. Hogy a kettő közül melyik igaz, vagy hogyan igaz egyszerre, mert szerintem mind a kettő egyszerre igaz, hogy ez hogy történik, ez Istennek a szent titka, amit csak akkor fogunk megérteni, amikor nem tükör által, homályosan teológusok tanítása által értjük az igét, hanem amikor át fogjuk élni az igazságot. Jaj, hát még sok igét kellene mondani, külön fejezet lenne a paraklétoszról szóló tanítás, a szent lelket paraklétosznak mondja, ez ügyvédet, segítséged, bajtársi segítséget jelent, amikor megsebesül valaki a csatába, és megy a bajtárs, és hátra húzza, az a paraklétosznak a munkája. Tehát János szerint központi feladat a paraklétosznak a feladata, hogy tudnék, a Jézusi örökséget viszi tovább, elvezet minden igazságra. A paraklétosz azt jelenti, hogy nem az Ószövetségen fordul meg a dolog, még csak nem is Jézus szavain, Jézus betűin, még kevésbé a püspöki tisztségen, még kevésbé a sákramentumon, hanem a Szentlélek hatalmán fordul meg a dolog. És a Szentlélekre az jellemző, hogy a Jézus ügyét viszi tovább ebben a világban. Így is mondhatnánk, a paraklétosz, a Szentlélek nem más, mint a logosz aktualizálása. Jézus a logosz, a rend, az értelem. Hogy ezt ma hogyan kell csinálni, ehhez kell a paraklétosz. A Szentlélek a logoszt aktualizálja a mi világunkba. Aztán megint egy nagy fejezet lenne, amire már megint nem lehet kitérni, az én vagyok igék. Én vagyok. Itt visszacseng az Ótestamentumban az, hogy vagyok, aki vagyok, a vagyok küldött hozzátok. A létezésnek a teljessége, a spontán valósága. Érdekes, hogy a János evangéliuma derűre, borúra használja azt a szót, ami a szinoptikusokban gyakorlatilag nincs. Tudnék, az igazság, az aléthelja. Az aléthelja, görög szó, magyarra így szokták fordítani, hogy igazság. A prológusban ott van, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal, én vagyok az igazság, és így tovább. Nagyon sokszor használja János ezt a szót, hogy aléthelja. A szinoptikusoknál nincsen, csak úgy mellesleg, és nem is Jézus mondja magáról, hanem egy néhány esetben mondják, hogy Jézusra mondják, meg más összefüggésben. Mi a magyarázata ennek? Az aléthelya nem egyszerűen a filozófiai igazságot jelenti, hanem a valóságot. Tulajdonképpen így kellene fordítani. Teljes volt kegyelemmel és valósággal. Itt úgy kell gondolkozni egy kicsit, ahogy a görögök gondolkoztak, hogy a mennyekben van a valóság, és azoknak az árnyéka, ami itt a Földön van. Itt égnek ezek a lámpák, de ez csak árnyéka az igazi világosságnak. Itt van az ablak, ezen ki lehet tekinteni, de igazából Jézus az az ablak, akin át be lehet tekinteni az isteni világba. Tehát az aléthelya az azt jelenti, hogy ablak itt a világon minden, és azon át lehet a valóságba tekinteni. Én vagyok az igazság, ez azt jelenti, hogy én vagyok a valóság. Én vagyok a világ világossága, én vagyok a jópásztor, én vagyok a szőlőtő, és így tovább. Tehát itt Jézus azt mondja, hogy a végső valóság jött el én bennem. János így val Jézusról, a végső valóság jött el én bennem. Na, befejezem most már. Még visszatérek egy gondolat erejéig a prológusra, tehát a János 1-re. Ebben a javított fordításban így olvassuk, hogy akik befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek. A régi Károli úgy mondotta, hogy akik hisznek ő benne, azok hatalmat kaptak. Érdekes, már ennek a fordításnak is van egy javított, még javított fordítása. Most nemrég jelent meg a sajtóban. Az megint másként mondja. Az úgy mondja, hogy akik hisznek, befogadják őt, azokat felhatalmazta Isten arra, hogy Isten gyermekei, fiaivá legyenek. Hát ez a jánosi teológiának, talán az üdvtannak is a lényege. Ide jött Jézus, és az ide jövetele maga az ítélet. Akik találkoztak vele, azok az ítélet színterére léptek. Ha nem hittek benne, akkor kárhozatra jutottak. Ha hittek benne, akkor felhatalmazást kaptak arra, hogy egész valójuk elváltozzék, és már itt a Földön az Isten gyermekeinek a valóságára, az igazságára jussanak el. Ez volt annak az eredeti Jánosnak a gondolata. Még egyszer mondom a gnosztikus teológiát. Nem véletlen, hogy János jónak találta ezt a nagy koncepciót, arra, hogy a krisztusi koncepciót beleöltöztesse. Az Istennek a küldötte lejött, elvégezte a szolgáltat és visszament. A logosz Istennél volt, ám de ez Krisztus volt, nem egy absztrakt eszme. A Krisztus volt az Istennél, a Krisztus leszállt a földre, tanított. Jánosnál az, hogy tanított, kijelentette az aléthelyát, a dolgoknak a valóságát, hogy kijelentette, ez nála nagyobb hangsúlyt kap, mint az, hogy elvérzett a kereszten. Jánosnál ennek nincs különös hangsúlya, hogy Jézus a kereszten véresen meghalt. A kereszt a dicsőségnek egy állomása volt János szerint. Az, hogy a kereszt botránya, mondja Pál, Jánosnál nyoma sincs a kereszt botrányának. A kereszt egy állomás a fölemeltetésben. Amikor elindult fölfele Jézus, akkor a kereszt volt az, ahova fölemelték. És onnan aztán fölemelkedett a mennyei világba. Tehát itt megszűnt a kereszt, botrányos volt. Ez a dicsőségnek az állomása volt. Tehát leszállott, elvégezte a szolgálatát, hirdette az Isten örökrendjét, az Isten igazságát, tanítványokat gyűjtött, aki hiszi az ő igazságát, szereti őt, követi őt, annál lakozást vesz, és amikor megy, viszi magával a mennyei világba. Egy eredeti koncepció a páli koncepció mellett, mind a kettő igaz, és legyen áldott Isten, hogy elküldötte, elvégezte, itt akár úgy vesszük, hogy tanított, akár úgy veszük, hogy gyógyított, akár úgy veszük, hogy a vérén megváltott, elvégezte a küldetését, és visszament, és hívogat, és visz minket magával az elkészített helyre. Hajtsuk meg a fejünket.